Szép jó napot kívánok! Az alkotmányjogi stúdiumok keretei között most a közvetlen demokrácia intézményeiről fogunk beszélni, ezen belül is elsősorban a népszavazásról. Az alkotmányjogi stúdiumok körében eddig találkoztak már a jogalkotással, jogalkotástannal és a normatan alapjaival, tehát megismerkedtek legalább két fogalommal, az anyagi jogforrás meg alaki jogforrás fogalmával. Ugye az anyagi jogforrás az az a személy vagy az az intézmény, amelyik alkotja a jogot. Ugye Magyarországon az országgyűlés, a kormány, a Nemzeti Bank, pénzügyi szervezetek állami felügyelete, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a minisztériumok, illetve az önkormányzatok a jogszabályok tekintetében, az a laki jogforrások pedig, azok lényegében az alkotott produktumot jelentik, vagyis azt a szabályt, amelyet megismerhetünk. De ez Magyarországon a törvény, illetve a rendelet, és a rendeletnek az anyagi jogforrásokhoz igazodóan vannak különböző fajtái, kormányrendelet, Nemzeti Bank elnökének rendelete, stb. Van viszont egy olyan lehetőség, amikor nem ezek az intézményesített jogalkotó személyek vagy szervek alkotják meg a jogszabályt, hanem ez a jogszabály, ha nem is feltétlenül leírt, kifejtett részletes formájában, de tartalmát, lényegét tekintve közvetlenül a néptől származik. Ugye ezt hívjuk tágabb összefüggésben közvetlen demokráciának, lévén, hogy ugye nem intézményi közvetítéssel gyakorolja ilyenkor a nép a hatalmát, illetve magát azt az eljárási formát, amiben a döntés megszületik, hívjuk népszavazásnak. Most ezzel kapcsolatban 3-4 kérdést fogunk körüljárni. Először a népszavazás intézményét, némi történeti visszatekintéssel, másrészt a népszavazással kapcsolatos nemzetközi szokásokat. Hát ez nem nevezhető egy egész kerek összehasonlító jogi megközelítésnek, inkább csak fel fogunk villantani pár kérdést. Aztán szó lesz a népszavazás korlátairól, tehát hogy miért olyan módon szabályozódnak a népszavazási eljárások például Magyarországon, ahogy szabályozódnak, majd a magyarországi történetről és a magyar szabályozásról fogunk pár szót szólni. Hát, hogyha az elején kezdjük, akkor egy furcsa ellentmondással találkozunk, mégpedig azzal, hogy a népszavazás gyakorlata az sokkal régebbi, mint a népszavazás fogalma. Azt is lehet mondani, hogy a népszavazást a népek már akkor gyakorolták, amikor még nem is tudták, hogy ezt népszavazásnak hívják. Tudnilik, az ókorból, akár Rómát, akár Görögországot nézzük meg, szokás volt az, hogy bizonyos döntéseket, hát jellemzően a közösség egészét érintő, és ezen belül is a fontosabb, tehát a közösség életét alapvetően meghatározó döntéseket nem úgy hozták meg, hogy az állam formális vezetői, azaz a hatalom gyakorlók parancsoltak, hanem megkérdezték az alattvalókat, megkérdezték a népet. Dőltek így el háborúk, dőltek így el bizonyos intézmények létrehozatalával kapcsolatos körülmények. Mi a magyarázata ennek? Hát ugye akkor, amikor gyakorolni kezdték a népszavazást, akkor nem nagyon kellett megmagyarázni, akkor ez egy természetes, régi szokás volt. Hogy tudnélik, akkor, amikor a közösség léte az vagy veszélybe kerül, vagy pedig a közösség létét érintő alapvető döntést kell hozni, akkor azokat, akikre a döntés vonatkozni fog, azokat, akik ezzel a döntéssel együtt kell, hogy éljenek, azokat, akik ehhez a döntéshez hozzáigazítják a magatartásukat, meg kell erről kérdezni. A kisebb közösségek esetén ez valóban nem vetett fel kérdést, tehát és ugye ennyiben saját történetünkről is beszélhetünk, a népvándorlás korában ez nyilván nem volt kérdés, most történelem órát mellőzni fogom az idő rövidségére tekintettel, de hát pontosan tudjuk, hogy azt, hogy menjünk-e vagy maradjunk, kivezessen, megálljunk-e, hogy osztjuk el a területet meg az erőforrásokat, hát ezt a közösség meg szokta beszélni, és egyfajta közös döntés formájában, formájában indították el a további életüket. Igen ám, de már ebben az időszakban is feltűnik az, hogyha ez a közösség nem kicsi, hanem nagy, akkor is a közösség hozza meg a döntést, de hát akkor azért nem vesz részt per capita, azaz fejenként a közösség minden egyes tagja ebben a döntésnek, és ezzel már is előre szaladtunk, mert ezzel a népszavazásnak az egyik technikai problémájával találkozunk, hogy tudnilik, hogy lehet megkérdezni a közösség egészét. Tehát akkor, hogyha a közösség több ezer, több tízezer, több százezer, netán több millió főből áll, hát akkor eléggé nehéz kivitelezni azt a kommunikációs technikát, amely kommunikációs technikával egyáltalán számba tudjuk venni azt, hogy kik tartoznak a közösséghez. Gondoljanak arra, hogy az idei népszámlálás mennyire hosszú időn keresztül kellett előkészíteni, ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy azt mondjuk, hogy na mindenki mondja meg, hogy mit szeretne. A másik kérdés, hogy még ha számba is vettük, tehát tudjuk, hogy elvileg kinek a véleményére vagyunk kíváncsiak, nem olyan nagyon egyszerű dolog a pontos véleményét megtudni. Tehát nem olyan egyszerű megmondani és elmagyarázni azt, hogy most nem azért háborúzunk, mert az állam vezetői újabb pénzeket, vagyonokat akarnak szerezni, hanem azért háborúzunk, mert a mellettünk lévő területen nagyon megerősödni látszik valaki, és hogyha ő erősebb lesz, mint mi, akkor ő támad meg minket, ezért mi most kvázi megelőző csapást akarunk mérni, tessék szíves lenni ehhez hozzájárulni. Tehát nem egyszerű megfogalmazni a kérdést. És a harmadik, hogy hát írásbeliség előtt vagyunk, nemhogy az elektronikus információ áramlás korában, hát összegyűjteni, megszámolni is nehéz ezeket a elméletileg feltehető válaszokat, ezért annélkül, hogy emögé jogszabályt pakoltak volna, vagy egyáltalán filozofáltak volna, kialakult a képviseleti döntéshozatal, amit ugye mai nyelven már úgy hívunk, hogy képviseleti demokrácia, vagyis nem fejenként mindenkit kérdeztek meg, hanem bizonyos személyeket kiválasztottak, vagy bizonyos személyek természetes helyzetüknél fogva kiválasztódtak, és azok a mögöttük állók nevében, ha úgy tetszik, a mögöttük állók képviseletében hozták meg a döntéseket. Hát itt már azért egy példát kell mondani, ugye Rómában ezek a különféle komíciák, tehát a különféle mértékű népgyűlések, azok már így működtek, hogy a teljes közösség nevében hoztak döntéseket, de nem a teljes közösség vett részt, ugye a legtágabb körben az egyes családok vezetői, mai nyelven szólva a családfő, akkori nyelven szólva pater familias mentel szavazni, de nem a saját nevében, hanem a mögötte álló család nevében, ugyan minden családnak ugye egyetlen szavazati joga volt. Aztán a magasabb szintű, azaz a kevesebb létszámú, ilyen népgyűléseken, hát nem a családfők voltak, hanem a nagyobb családok, törzsek, illetve nemzetségek vezetői hoztak ugyanígy döntést, de a lényeges formula itt is az, hogy ez képviseleti döntés volt. Tehát azt a szituációt, amit ma látunk, és hogy elolvassuk a hatályos alkotmányt, ami úgy szól, hogy minden hatalom a népé, amely a hatalmát választott képviselői útján, avagy közvetlenül gyakorolja, akkor ez a sorrend, ez nem egyszerűen egy ilyen önkényesen oda pakolt ilyen formula, hogy jobban szeretjük a parlamentet, és ezért a parlamentre bízzuk a döntést, hát jó, ha nagyon muszáj, akkor a közösség is vegye már vissza a parlamenttől ezt, hanem ez tulajdonképpen a történeti fejlődés folyamata, hogy könnyebb, egyszerűbb, és minél bonyolultabb kérdéseket kell eldönteni, illetve minél gyakrabban kell döntést hozni, annál inkább szükséges az, hogy a közösség nevében a képviselők hozzanak döntést. Ez a világ minden részén így alakul, tehát ehhez megint nem szükséges elméletet gyártani, ez nem egy ilyen normatív, felülről érkező parancs, hogy márpedig ezután a képviselők döntenek, hanem ez lévén, hogy a közösségek mindenhol nagyok voltak, ez így alakult ki. Na most, hogy lesz ebből mégis népszavazás? Hát úgy lesz népszavazás, hogy a közösség nevében a képviselők által hozott döntés, ugye azért az egy bonyolult jogi feltételrendszer esetén válik parancsá. Így a történelem során osztódik. Tehát nem feltétlenül önmagában, abban a pillanatban, abban a momentumban, amikor a képviselők meghozzák a döntésüket, válik törvényé, hanem megjelenik egy másik szereplő, lévén, hogy azért minden egyes országban egy szűkebb kör kezébe kerül az, amit ma úgy hívunk, hogy operatív döntéshozatal, azaz a közösség egészét tekintetében a vezető szerep, ugye ezt hívjuk úgy, hogy államfői szerep, bizonyos esetekben az államfő meg a közösség akár érdekellentétbe is került egymással, és ezt szintén, legalábbis Európában, tehát a világnak azon a részén, amelyik a demokráciának ezt a tanát, amiről már tanultak, és amiről most is beszélünk, kialakította, hát itt azért nagyon-nagyon hasonló, bár részleteiben eltérő, de a lényegét tekintve hasonló technológia alakult ki, nevezetesen, hogy az államfő, az uralkodó és a nép képviselői által alkotott országgyűlés, nemzetgyűlés, parlament, tanácskozó testület az egyfajta együttműködésben alkotja a törvényt. Hát ennek a magyar formulája volt az, hogy amit az országgyűlés két háza egybehangzóan akar, az törvényé válik, ha az uralkodó szentesíti. Ma ennek egy átfogalmazott változatával élünk együtt, ugye amit az országgyűlés elfogad és a köztársasági elnök alá ír, az lesz a követendő, kötelező erejű törvény. Igen ám, csak hogy ez a képviselet, ez különféle egyéb társadalmi folyamatok miatt ugye egyre nagyobb rétegű képviseletet jelent, ugye a 18. század végétől 19. századtól lényegében egyenjogúvá válnak a társadalmak, tehát a korábbi rendiség megszűnik, tehát immár egyre nagyobb számú szereplőt kell a képviselőnek, akit jelen esetben képviselőnek is hívnak, képviselnie, majd megjelenik az a gondolat 19. század végére, hogy a képviselő az Magyarországon ugye követnek is hívtuk ezelőtt, az szabad mandátummal képviselje a képviselteket, vagyis, hogy ne lehessen instrukciókat adni a területi képviselőnek, a követnek, ne lehessen megmondani, hogy már pedig ebben a kérdésben így és csak így szavazhat, következésképpen távolodik egymástól a képviselő és a képviselt. Ráadásul ugye egyre bonyolultabb kérdésekről van szó a jogalkotás során, egyre több olyan terület válik a jogalkotás igénylő társadalmi viszonyá, amivel kapcsolatban nagy ellentétek alakulhatnak ki az egyes társadalmi csoportok között, és ráadásul a 19. század elejére, ugye már általánossá válik, a közepére pedig hát tulajdonképpen befejeződik az a folyamat, amely azt mondja, hogy igazán nincs semmiféle isteni hatalom a jog mögött, a jog kizárólag a közösség akaratából létezik, következésképpen, ha a közösség úgy kezdi érezni, hogy az ő akaratából alkotott jog az mégsem az ő akaratát képviseli, akkor kell valamilyen formális eszköze, hogy ezt ki lehet fejezni, illetve ennek az ellenkezője, hogyha kételjeink vannak arról, hogy mit szeretne a közösség, hát akkor meg kell kérdezni. Ennek az elméleti tana az úgynevezett népszuverenitás vagy nemzeti szuverenitástan, amit ma úgy ismerünk, mint a jogállam, vagy más megközelítésben az alkotmányos állam egyik alapkritériuma, ugye azt mondjuk, hogy nincs jogállam, hogyha egy állam nem ismeri azt el, hogy minden hatalom a népétől származik, hanem bármiféle egyéb módszerrel próbálja a saját hatalmát legitimálni. Na most ez azt jelenti, hogy a hatalmat a nép nevében, azaz azoknak a nevében, akikkel szemben gyakoroljuk, és a nép közreműködésével kell gyakorolni. Igen, nem csak, hogy mire ez kialakul, ugye Európában azért zömmel nagy országok vannak, hát a 19. század végére, 20. század elejére már igazán nagy-nagy országok alakulnak ki. Ugye nem akkorák, mint amekkorák ugye a középkori birodalmi rendszerben működtek, de azért nagyok. Ugye az utolsó folyamat Itália, ahol megszűnnek a városállamok meg a pici fejedelemségek, tehát eléggé nehéz ezt az elméletet, ami univerzálissá válik Európában, hogy tudnilik a nép nevében, a nép akaratából kell a hatalmat gyakorolni, ezt egyre nehezebb praktikusan megoldani, ezért általánossá válik a képviseleti hatalomgyakorlás, ennek mindjárt egy feltétele is megjelenik, és különféle technikákkal, technológiákkal próbáljuk meg elrejteni azt a körülményt, hogy hát a nép azért közvetlenül nagyon nehezen fogja tudni a hatalmát gyakorolni. Melyek ezek a technikák és technológiák? Hát meg lehet itt említeni legalább négyet, az angol megoldást, a francia megoldást, a német megoldást, meg a magyar megoldást negyedikként azért, hogy valahogy érjünk haza. Ugye az angolok tulajdonképpen egy nagyon régóta gyakorolt technikával próbálják meg ezt a néptől származó hatalmat, ezt a nép szuverenitást ténylegesen mindennapivá varázsolni. Ugye azt mondják, és ez az alkotmányuknak az alaptétele, hogy King in the Parliament, vagy Queen in the Parliament, egy picit bővebben, de még mindig töredékesen, ugye a Sovereignty of the Queen, vagy of the King in the Parliament formulát használják, amivel azt jelzik, hogy a főhatalmat, a nép nevében a hatalmat, az uralkodó a parlamentben, kifejtve, az uralkodó a parlamenttel együtt gyakorolja. Na most ez egy roppant érdekes megoldás. Tudnillik, ez egyfajta, ugye Jakab András ezt úgy fogalmazta át, hogy egyfajta közös őrizetre bízta, tehát azt mondja, hogy ugyanaz nem tudjuk elvitatni egy monarchiában, hogy a hatalom megszemélyesítője az uralkodó, igen ám, de az uralkodó egy személyben semmilyen döntést nem hozhat meg, hanem a parlamenttel együtt kell működnie, és tulajdonképpen nem is nagyon gyakori, hogy a népet közvetlenül megkérdeznék. Egészen-egészen kivételes technológia. Ennek egy másik vetülete lesz majd az, amit látni fogunk, hogy a hatalom gyakorlásnak ezt a politikai kontrollját, hogy tudnék a választott képviselők ellenőrzik a hatalom gyakorlásnak a mindennapjait is. Ez szintén jellemző az Egyesült Királyságra, tehát Angliára, Skóciára, Észak-Írországra, Walesre. Következésképpen bizonyos jogi technológiákat, amiket itt a kontinensen, a csatorna innenső oldalán gyakorlunk, ezt ők nem nagyon vesznek át. A másik megoldás a franciáké. Tudja, a népszuverenitás, nemzeti szuverenitást azt eleve ők találták ki, de az egy nagyon érdekes körülmény, hogy ugye a francia nemzet, vagyis a szuverenitás alanya, az nem egyszerűen a summa franciák, azaz nem egyszerűen a francia polgárok összessége, hanem a polgárok összességétől elemelt, ha úgy tetszik, szimbolikussá tett entitás. Tehát amikor a nemzet nevében beszélnek, akkor elsősorban nem arra gondolnak, hogy az egy adott pillanatban élő franciák akaratából gyakorolják a hatalmat. Tudnilik, ennek a nemzetnek része mindaz, aki része volt valamikor függetlenül attól, hogy már nem él, és részének tekintik mindazokat, akik meg sem születtek. Ez nagyon érdekes, most egy picit így első hallásra nyilván furcsának hathat, de gondoljanak arra, hogy ma már vannak a jövő nemzedékeknek jogai, nálunk még országgyűlési biztosa is van. Következésképpen egyébként Kossuth Lajos is franciáknál Ernst Renan dolgozta ki ennek a tanát. Az a lényeg, hogy ez a nemzet ez egy ilyen szimbolikus, hatalomgyakorló és hatalomforrás valaki vagy valami, amely pont a szimbolikussága folytán ugye válik el a mindennapoktól, és ezért lehet azt mondani, hogy igaz, hogy per pillanat mindenki lázad az utcán, az ellen a döntés ellen, amit a francia nemzetgyűlés a nemzet nevében hozott, de attól ez a döntés mégis kötelező, és a pillanatnyi sztrájkok azok csak valami valóban lokális, időleges problémát okoznak. A németek, ugye pontosan azért, mert Németország, mint önálló szuverenitással rendelkező ország későn jön létre, ott különféle egyéb módszerekkel dolgozik, ott egyre inkább az a gyakorlat alakul ki, hogy tovább folytatják, tovább fokozzák ezt a franciáknál megjelenő szimbolikus eltávolítását a népnek saját magától, és egyre inkább az alkotmány, de ez nem feltétlenül a betű, tehát az alkotmány, mint a társadalmat szabályozó norma, kezdi hordozni a szuverenitást, azaz a népszuverenitást úgy kezelik, hogy a nép tulajdonképpen még kevésbé fogható meg, még kevésbé ragadható meg a szuverenitás mögött. Ugye hát ez jelenik meg abban, hogy a hatályos német alkotmányban, a Grundgesetzben vannak megváltoztathatatlan szabályok, Azaz a nemzet a saját maga azt mondta az alkotmányában, hogy bizonyos szabályok azok annyira fontosak, hogy mikor a nemzetnek az egyes tagjai már lecserélődnek, na akkor sem nyúlhatnak ehhez hozzá. Tehát ez ugye ennek a szimbolikus ívnek a másik része. Magyarországon a szintén történeti szuverenitástan, hát az a bizonyos Szent Koronatan, ami most strukturálisan az angol meg a francia modell között van. Nagyon-nagyon hasonlít az angol modellhez, ugye ahol a korona, az uralkodó és a parlament közös őrizetére bízzák a hatalmat, akik együtt gyakorolják, hát ugyanígy működik Magyarországon, ugye az országgyűlés két háza és az uralkodó együtt alkotnak törvényt, de annyiban mégis hasonlít a francia megoldáshoz, hogy nem egyszerűen egy ilyen praktikus szuverenitás megoldásról van szó, mint az angoloknál, hanem megjelenik a szimbolikus elem, nevezetesen, hogy az uralkodó és a nemzet egységét, ugye azt egy jelen esetben tárgy, de nem kifejezetten fizikai mi voltában, hanem ugye mögé került annal a Szent Korona tan hordozza, azaz a Szent Korona, amikor megszemélyesíti, megtestesíti a hatalmat, akkor tulajdonképpen egyfajta szimbolikus magasságba emelkedik. Na most mi a helyzet Magyarországnak az elmúlt 50-100 éves történetével? Hát azt lehet mondani, hogy a népszavazási megoldásokról korábban is beszéltek, igazán 89 előtt népszavazás egyetlen egy volt, az sem országos, nevezetesen a soproni népszavazás, amikor ugye a leghűségesebb város az úgy döntött, hogy nem Ausztriához, nem az újonnan létrejött Ausztriához, hanem Magyarországhoz akar tartozni, de hát ez egy lokális népszavazás volt, ez ugye Sopront és környékét érintette csak. Korábban léteztek elvi lehetőségek arra, tehát itt a teljes bolsevik időszak alatt létezett arra elvi lehetőség, hogy a nép valamit közvetlenül kifejezzen, gyakorlata nem volt, mivel ez azzal a berendezkedéssel tökéletesen ellentétes volt. Na 89-ben ugye együtt azzal az alkotmányozási és hatalomgyakorlási folyamattal, ami nagyon-nagyon-nagyon meg akarta akadályozni azt, hogy bárki, bármelyik állami intézmény visszaélhessen a hatalmával, ez természetesen igényelte azt, hogy a nép szavazási intézménye az valóságossá váljék, és meg is történik, ugye 89. november, azt hiszem, hogy 26-án, megtörténik ugye az első nagy történeti népszavazás, a négy igenes népszavazás, majd ezt követi néhány sikertelen, és hát még egy fontos időpontot lehet itt említeni, ugye 2008-at, amikor lényegében nem is a jogalkotás szempontjából, tehát nem is feltétlenül új jogszabály megalkotása érdekében, hanem a politikai hatalommal való ellenkezés érdekében, tehát annak kimutatására, hogy a képviseleti hatalom immár nem a hatalom forrásának, a népnek az akaratát képviseli, szóval ennek demonstrálására tartja meg Magyarország a szociális népszavazást, és hát ennek tulajdonképpen máigható következményei vannak. Na most az utolsó néhány percben még arról szeretnék beszélgetni, amivel kezdtem, hogy ennek az egész népszavazásos konstrukciónak mik a problémái. Ma is. Az első problémája az az, hogy különbséget kell tudni tenni aközött, hogy megkérdezzük az embereket, hogy mégis mit szeretnének, vagyis megkérdezzük, hogy nagyjából mi a véleményük a világ dolgairól, vagy pedig azt mondjuk, hogy tessék döntést hozni. Ez két jelentős különbség. Tudnélik a vélemény az ugye semmire nem kötelezi azt, aki kérdez. Ez lényegében a hétköznapokban is úgy van, tehát hogyha dönteni kell mondjuk, hogy melyik gyakorlatot vegyük fel, és megkérdezik a magasabb évfolyamokat, hogy hát maga szerint melyik a jó gyakorlat, hát akkor mondja azt, hogy ez vagy a másik. Semmire nem kötelez, utána még annak, aki kérdezett, magának kell eldöntenie, hogy melyik véleményt fogadja meg. Na, a döntéshozatal az viszont kötelez, tehát hogyha azt mondom, hogy na most tessék megmondani, bent maradnak-e a teremben, vagy kimennek, de ez egy döntés, ez azt jelenti, hogy ha a többség azt mondja, hogy kimennek, akkor fel kell állni és ki kell menni. Tehát akkor utána nem lehet azt mondani, hogy hát de mégis maradtunk, mert nem gondoltuk át ezt elég alaposan. Második kérdés, ugyanaz, nagyon-nagyon sokan vagyunk, fel kell tudni tenni az egyértelmű kérdést, meg kell tudni számolni, és meg kell tudni magyarázni azt, hogy hány embernek a döntése lesz aztán kötelező mi ránk. És ez akárcsak a már nem egészen 10 milliós Magyarországon is problémát okoz. Na most ez vezetett oda, hogy bizonyos jogi korlátokat kell még az egyébként szabadon gyakorolható népszavazás esetén is megfogalmazni. Például az első ilyen korlát, egyszerűen fogalmazva az, hogy csak egyszerűen megfogalmazott kérdés lehet feltenni, tehát nem lehet bonyolult, nagyon-nagyon alapos fordítást, tehát a saját magunk számára szükséges fordítást igénylő kérdést feltenni, ugye ennek az első praktikus kritérium az, hogy csak olyan kérdést tehető fel, ami igennel vagy nemmel megválaszolható. Azon kívül nem lehet részletekbe belemenni. Tehát nem lehet elkezdeni azzal játszani, hogy most akkor megfelteszem a fő kérdést, de azt mondom, hogy csak nyugalom, még 10 alkérdést is meg kell válaszolni. Tudnék, ebből már kijöhet egy olyan egymással ellentmondást tartalmazó válaszhalmaz, ami azt jelenti, hogy a döntés voltaképpen nincs. Csak egyetlen példát, ugye manapság zajlik az ezzel kapcsolatos ilyen nemzeti vita, hogy a Magyarország új alaptörvényét népszavazással meg kell erősíteni, vagy nem. Ennek egyetlen egy jelentősége van, hogy a nép a képviselők útján való elfogadást akarja-e személyesen megerősíteni. Csak az a baj, hogy ez az én meggyőződésem szerint egy tökéletesen értelmetlen kérdés. Tudnék, hogyha most itt önök elolvassák az alaptörvényt, hát ez még a beterjesztett, tehát a módosítók előtti változat, nyilván azt fogják mondani, tételezzünk fel egy nagyon-nagyon pro-alaptörvény mentalitást az önök részéről, mindenki azt fogja mondani, hogy 80%-kal egyetért, 20%-kal nem. De nagy valószínűséggel nem ugyanazzal a 80%-kal, és nem ugyanazzal a 20%-kal értenek, illetve nem értenek egyet. Na most egy népszavazáson hogy fognak szavazni? És hogyha most megpróbálják a személyes döntésüket a népszavazás mögé helyezni, akkor azt látják, hogy tulajdonképpen, még hogyha egy 90%-os támogatás is lenne mögötte, ez nem azt jelenti, hogy az alkotmány egészével 90% egyetért, vagyis tulajdonképpen olyan, mintha egy csepp tintát csöppentünk egy pohár vízbe, hogy az ott elkezd oszlani, aztán egyszer majd kék lesz az a víz, de a kettő között, ami történik, azt nem tudjuk nyomon követni, csak érdeklődéssel figyeljük. Tehát ugyanígy oldódik fel az egyéni vélemény a népszavazás eredményében, és ezt egy ilyen bonyolult törvénynél, mint amilyen ugye az alaptörvény, azért fölösleges, kénytelen vagyok azt mondani, eljátszani, mert még ha pozitív az eredmény, akkor sem jelent semmit. A negatív eredmény nyilván jelenthet valamit, de a pozitív eredmény önmagában nem azt jelenti, hogy 90% egyetért teljes egészében ezzel a törvénnyel. Na mit lehetne csinálni helyette? Hát lehetne fejezetenként vagy szakaszonként népszavazgatni. Képzeljék el, hogy körülbelül 150 év múlva lenne valami. Továbbá mi történik, hogyha ellentmondás van a népszavazás eredményei között? Na, ennek az apró része az, hogy mindig vannak tiltott tárgykörök a népszavazásnál, tehát vannak olyan kérdések, amelyeket függetlenül attól nem lehet feltenni népszavazási kérdésként, hogy igennel vagy nemmel megválaszolhatók, vagy azért, mert olyan speciális összefüggések, netán speciális ismeretek szükségesek már a kérdésnek a megértéséhez is, hogy fölösleges. Úgy ezt szoktuk itt ezen az egyetemen tanítani, hogy bizony vannak olyan igazságok, amely igazságokat nem lehet népszavazással eldönteni. Hát ilyen igazság például az is, hogy a közösségnek szüksége van közös erőfeszítésre. Na ezért nem lehet azt feltenni, hogy akarunk-e annyi adót fizetni, amennyit az idei adótörvény tartalmaz. Tudnivik ez nem egy szabad választáson nyugvó kérdés. Mondhatjuk azt, hogy nem, csak akkor ugye azt is meg kellene mondanunk, hogy a betegeket, öregeket kitartsa el és miből tartsa el, ezt meg már népszavazáson nem tudjuk megoldani. A részletekről majd természetesen a későbbiekben még lesz szó. Tehát ez lenne, amit eddig elmondtunk, ez lenne a népszavazással kapcsolatos elméleti bevezetés, és akkor néhány perc szünet után majd folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket!